hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Folytatódik Kalmár András beszélgetése Kresmeri Dániel producerrel, aki a legnagyobb hollywoodi filmeket és filmcsillagokat hozza el Budapestre. Beszélgetésükből kiderül, hogy mitől ilyen jó Magyarországon szuperprodukciókat forgatni.
Egy-két pozíció, amit még nehéz itthonról betölteni, de minden mást, azt már meg lehet itt találni.
Miért? Mi hiányzik hozzá?
Azokat a pozíciókhoz? Uh-huh. Hát például van egy ilyen főkönyvelő, financial controller.
Úristen, oké, mindent értek.
Aki a nagy filmeknél nagyon fontos szerep, mondjuk ezt Magyarország nem tudom betölteni, mert hát a magyar könyvelés még mindig annyira a NAV meg a filmirodai elszámolásról szól, és ez egy más szemlélet, és a magyar könyvelési csapatok még mindig nagyon...
Hát meg nektek Amerika felé kell, meg a stúdió felé elszámolni,
igen,
nem?
Igen, pontosan. Tehát ez maga a megrendelő cégnek az elszámolása, meg a producerekkel való elszámolás, meg mindennek a karbantartása, követni a költségeket. Hát iszonyat sok pénzt költünk nagyon rövid idő alatt, és hát követni kell napról napra, hogy hova megy a pénz, ez a legfontosabb. Egyrészt látni, hogy nem költünk túl sokat, de ha keveset költünk, azt is látni kell, mert lehet, hogy ezt a pénzt akkor plusz forgatási napokra, vagy még díszletre, vagy majd utómunkára ráfordítják. Tehát így lehet jól dönteni, meg nagyon hatékonyan legyártani filmet, ha látod, hogy mikor hova megy a pénz. Tehát ez mondjuk az én munkámnak a nagy része, a nem szexi része, hogy mindig összekötni a gyártást, meg a könyvelést, és segíteni ezt, hogy gördülékenyen menjen.
Jó, hogy szóba hoztad a pénzt. Tulajdonképpen mennyi az annyi? Mennyibe kerül egy film? Most tudom, hogy ez egy nagyon hülye kérdés, de hogyha nagyjából átlagot tudunk nézni, tehát nem egy Star Wars és nem egy Marvel, de mondjuk egy Netflix sorozat, vagy egy másfél órás amerikai film, ami itt forgatsz, lehet azért egy átlagos árat mondani?
Hát ilyen kategóriák vannak, a szuperprodukciók azok a 100 millió dollárosok, tehát ilyen a Dűne. Amiket mi gyártunk, mint cég, az ilyen, azt mondom, ez a 3-tól 45 millió dollár kategória.
Mi a 3? Az egy reklám, vagy egy videoklip?
Nem, lehet mondjuk 25 napot leforgatni olcsón, nem történelmi filmet, nem sztárokkal, 3 millió dollárból. Az alatt már igazából az a féle független filmgyártás van, ahol már nem úgy gyártasz, mint a többi film, tehát nincs ott minden stábtag, meg hívod a haverokat, meg ügyesen megoldod. De hát az első filmemet, amit meg producere voltam, amit a Novák Erikkel csináltunk, hát azt 2 millió forintból csináltuk, tehát bármennyi pénzből lehet filmet forgatni. Én mindig azt mondom, hogy a pénz nélkül nehezebb filmet csinálni, amikor van pénz, már sokkal könnyebb, mert többen vagyunk, és ha megfizeted az embereket, akkor nyilván más a hozzáállás.
Ha már szóba hoztad Eriket meg az első filmeteket, akkor mesélj egy kicsit saját magadról. Ugye annyit elárulhatunk, hogy tulajdonképpen Amerikában nőttél föl, de a szüleid magyarok.
Igen, a szüleim magyarok. A Magyarországon is születtem, az anyukám mindig hazarepült szülni. Ilyen lokálpatrióta volt ebben. Én 79-ben születtem, tehát akkor szerintem Amerikával hazarepülni Magyarországra szülni, az nem biztos, hogy indokolt volt orvosilag. Tehát én Amerikában nőttem föl, és itt töltöttem a nyaraimat Magyarországon, így tudtam magyarul, meg hát maradt meg be a magyar, és nem felejtettem el az évek alatt. Én már itt élek most már 20-valahány éve. Én igazából úgy kerültem a filmiparban, hogy azon kívül, hogy érdekelt, meg szerettem oda dolgozni, de hát amikor elindult ez a magyar filmgyártás, sokat fordítani kellett. És akkor mindig hívtak, hogy fordítsak. Tehát a magyarra, angolra, és így kerültem bele szép lassan. Tehát én teljesen az utolsó asszisztens voltam itt az elején. Aztán így szép lassan kinőtt ez a dolog így 20 év alatt. De hát én minden utat megjártam már, jót meg rosszat is.
Na jó, de akkor ez a klasszikus American Dream Magyarországon, nem, hogy alulról a létre legalsó fokáról kezdeni.
Igen, tehát átéltem itt a magyar szegénységet egy időben, de szerencsére úgy tényleg sok munkával, meg némi szerencsével azért így helyreálltak a dolgok. De hát ez szerintem nem csak rám jellemző, hanem nagyon sokan itt a magyar filmiparban azért az utóbbi 10 éve megtalálták a helyüket, és egyre jobb és profibb környezetben tudnak dolgozni.
Hát hál' Istennek. Na jó, az alaptémánk, amiért kértem, hogy beszélgessünk egy kicsit, ez az amerikai színész sztrájk, illetve talán most már nem is csak a színészek, hanem az írók is sztrájkolnak. Ez ugye valami, amit mi nem pontosan értünk, sőt az egész szakszervezetesdit se értjük, mert ez itt volt, ugye a rendszerváltás előtt aztán teljesen megszűnt, és már nem emlékszünk arra, hogy mi volt az a hazafias népfront, és hasonlók, de azért azt lehet sejteni, hogy ez más világokban és más országokban ez egy komoly dolog, sőt azt gondolom, illetve tudom is, hogy Magyarország egyik vonzereje az adókedvezmény mellett, hogy a magyarországi szolgáltatásokat reklámozó hivatalos állami honlapon is szerepel, hogy nincsenek szakszervezetek, tehát lehet jönni, szabadság van, de hogy tulajdonképpen mi van most Amerikában, mitől félnek az ottani filmesek, illetve milyen hatással lesz ez ránk? Tehát azt tudjuk, hogy ott a Covid környékén azért volt egy kiesés, például akár csak a streaming szolgáltatóknál is hiány volt filmekből, és hogy lehet, hogy megint eljön ez az időszak.
Igen, hát ezt már átéltük egyszer 2008-ban.
Tényleg.
Én emlékszem, amikor ott dolgoztam a Korda stúdióban, és teljesen üres volt a vadonatúj stúdió, és akkor már mindenki azon aggódott, hogy mi lesz ebből az épületekből, és tényleg volt 2 év, amíg azból így kijöttünk szép lassan. Tehát akkor is 2 sztrájk volt, mert egyik fenyegetőzött, és 1 sztrájk volt, most van 2 sztrájk egyszerre. Úgy látszik, ez így 10-15 évente ezt előhozzák. Mivel én sem vagyok semmelyik szakszervezetnek a tagja, meg nem is kint élek Amerikában már egy ideje.
Tehát... De különben kötelező lenne, nem? Ha kint élnél és filmeznél, akkor nem úszhatnak
meg. Mint producer nem, de ha például mint a író vagy a színész, ha a nagy stúdióknak dolgozol, akkor igen, akkor már be kell lépni a szakszervezetbe, és ez az ördögi kör, hogy a stúdióknak muszáj a szakszervezetekkel dolgoznia, és a szakszervezetek meg néha kérnek ezt-azt, és akkor összevesznek, mint most. Most például az íróknál nagyon sokat beszélnek arról, hogy a mesterséges intelligencia jön be, és ezen vitatkoznak. Szerintem ezt még akár meg tudják oldani, de ezt nagyon sok egyéb dolgon is vitatkoznak. És mindig az a fő vita, hogy ez egy olyan szakma, mint mondjuk egy takarító, vagy egy bármilyen közmunkás, vagy a kukásautó vezető, vagy ez egy teljesen kreatív, alkalmi munkaként kell rá. Uh-huh. És igazából ezzel megy a vita. Tehát a írók azt akarják, hogy legyen garantált a munkahelyük, legyen garantált, hogy mondjuk egy tévésorozatban X író lesz állandóan alkalmazva, és a stúdiók meg azt mondják, hogy nem. Tehát, és akkor most ezzel megy a vita. Amiket így nekem mondanak azok, akik jobb rálátásuk van, azt mondják, hogy szerintük ilyen október környékén már rákényszerülnek megállapodni, mert akkor már nagyon fájni fog ez a leállás. Uh-huh. Közben a színészek is sztrájkolnak, ott is ez a mesterséges intelligencia nagy téma. Az meg egy teljesen más és furcsa szakszervezet, mert ott meg 180 ezer tag van, és abból mondjuk 5 ezer az, aki nagyon sok pénzt keres, és a többi az mind a keveset kereső, kicsit szenvedő művész. Tehát ott is egy óriási különbség van ott a szakszervezeten belül, és szerintem maguk közt is sok a nézeteltérés. De hasonlók a témák, tehát nyilván több pénzt akarnak. Van ebben jó is, mert hát van nyugdíjuk, meg a ellátás, meg orvosi ellátás. Mert...
Hát ami ugye egyébként csiliárdokba kerül Amerikába.
Tehát igen, mondjuk, igen. Tehát Amerikában az általános hozzáállás, hogy az állam ezt nem fizeti, és oldjad meg a szakszervezeten, vagy a munkádon keresztül, vagy magadnak, és hát ezért kell az, hogy a szakszervezetek erősek legyenek. És
az egészségügyi ellátásra beszélünk.
De hát az, ami itt van, hogy van egy TB kártyád, és igazából bármi orvosi ellátást megkapsz az államtól, mondjuk a minőségén lehet vitatkozni, de hát rendelkezésre áll, az nincs Amerikában. Nyilván, ha valaki halálesetben van, akkor kötelező ellátni, és el is látják, de az, hogy lebetegedsz valamivel, és nincs egészségügyi biztosításod, az 6 számjegyű számlákat hoz dollárba utána, és ebbe csődbe lehet akár menni. Uh-huh. Tehát nagyon sok ember ezért ragaszkodik a szakszervezetéhez, vagy a munkájához. És akkor ezek a harcok mennek most a filmiparban is, tehát ez nagyon sok iparra jellemző, csak ez egy kicsit furcsa, amikor azt látod, hogy írók azok járkálnak a stúdiók előtt, és skandálnak, és a kis táblákkal ott járkálnak.
Te hogy látod, anélkül, hogy nyilván nem vagy cyber-technológiai szakember, de hogy mennyire reális ez a veszély? Mert hogy ugye az ember, most kicsit gonosz akarok lenni, akkor föl tud fedezni némi sematikusságot ezekben a sorozatokban, filmekben, egyebekben, tehát valahogy mindig ugyanazok a csavarok vannak, valahogy mindig ugyanazok a helyszínek, valahogy mindig ugyanott lövöldöznek, stb. Stb. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy betáplálom én a mesterséges intelligenciába, vagy megadom ezt az összes paramétert, akkor azt gondolom, hogy nem lehetetlen, hogy ő is előrukkoljon a következő, hát mondjuk a következő Mission Impossible filmen.
Már most látjuk, hogy dolgoznak szakemberek a mesterséges intelligenciával, például az Art Departmentben már a Midjourney-n keresztül gyártják le így a látvány terveket, mert kész van 10 perc alatt is, és nem órák alatt. Tehát ez abszolút elindult ez a folyamat, hogy az hova vezet, hát ezt bárki tudná, az zseni lenne. Én értem a félelmet, és én is kicsit félek tőle, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a rossz filmeket mindig tud majd csinálni a mesterséges intelligencia. Tehát, és mondjuk, ha van 100 film, abból 70-80 azért nem.
Azért rossz, igen. Tehát
az rossz, ki. Igen, az rossz. Csak úgy filler, az tartalom. Tehát ezeket tényleg szerintem meg lehet majd iratni mesterséges intelligenciával, de a jót azt nem tudom elképzelni.
Tehát... Jó, de hát ahogy azt mondod, hogy 100 filmből 80 rossz, úgy 100 íróban 80 rossz, tehát abból a 100, mondjuk, hogyha 100 író megy körbe-körbe és tüntet, akkor vélhetően
mondjuk 80 rossz íróknak a munkája tényleg, a rossz íróknak a munkája tényleg veszélyben van. Azt gondolom. Ami még érdekesebb az, hogy például most majd lesznek új Marilyn Monroe, meg John Wayne filmek, meg aztán majd megnézzük a Marilyn Monroe-s pornót, amit legyárt nekünk egy mesterséges intelligencia. Ez biztos érdekes lesz egy-két évig, de aztán gondolom, hogy ezt is meg fogja mindenki unni.
Ugye konkrétan az történt, hogy az örökösöktől megvásárolták az ő arcukat és hangjukat és személyiségüket?
Igen. Most lesznek ezek a estate-ek, ilyen meg trustok, majd eladják ezek a jogokat, és akkor abban fognak játszani, és majd jönnek ilyen filmek.
Na jó, hát ezek jogi kérdések, de hát elképesztően izgalmas jogi kérdések, hogy ezek létező dolgok-e? Tehát, hogy én, mint örökös, megöröklöm valakinek a hangjának a felhasználhatóságát, az arcának a felhasználhatóságát? Hát ez erről nyilván nem nyilatkozott a végrendeletében.
Igen, és hát szerintem a stúdiók majd azt szeretnék, hogy az ő tulajdonuk legyen, ha felépítenek egy sztárt. Lehet, hogy a régi stúdiórendszert visszapróbálják majd egy kicsit hozni, amikor egy színész gyakorlatilag a stúdióhoz tartozott, és ott volt szerződése. Uh-huh. Igen, nagyon érdekes témákat feszeget az egész, jogilag is, meg kulturálisan. Érdemes erről sokat beszélni, meg gondolkodni, meg vitatkozzanak is róla. Menni fognak ezen a csaták szerintem sokáig, de hát majd igazából a nézők fogják eldönteni, hogy ez érdekel-e minket, vagy nem. És hát ezt akarják majd nézni az emberek. Lehet, hogy lesz 99 Indiana Jones film még, a fiatal Harrison Forddal, de hát azért érezni fogod, hogy az nem az igazi, és ezt egy komputer csinálta.
Hát ez kérdés, hogy érezni fogom-e egyébként, és még nagyobb kérdés, hogy számít-e.
Igen. Hát ez azért érdekes, hogy mikor fog átbillenni, hogy már nem észrevehető. Tényleg nem észrevehető. Most már súroljuk azt a határt, de még szerintem látni. Érdekes, amikor tényleg már törvény lesz, hogy ki kell írni, hogy ez komputer csinálta?
Nem tudom, nézd, az észrevehetőség, ott mindig feljebb megy a mérce. Tehát, hogyha most megnézzük a Matrix filmeket, akkor hát úristen, hát az a CGI az ma már, hát semmi, igen. Hát a telefonommal megcsinálom, igen. És abszolút látom, hát ott zizeg a széle, és nyilván, hogyha ilyen szemmel nézem, akkor ez nem lesz érdekes, de hogyha jók lesznek azok az Indiana Jones sorozatok, a fiatal Harrison Forddal, akkor lehet, hogy nem nagyon fog érdekelni. Hogy
hát meg gondold, ami nem is csak film. Nem is csak film, hát a fake news. Tehát majd nézed a híradót, és kiderül, hogy semmi sem volt igaz, amit látták. Az amerikai elnök nem mondta ezt, nem volt ez a tüntetés, nem robbant fel, az minden.
Ez
minden
egy nagyon meredek téma. Igen, de a kettő között az a különbség, hogy az egyikken eleve ott van a matrica, hogy ez illúzió, hiszen a film, hogyha bemegyek, akkor tudom, hogy az egy illúzió, tehát ott nem valójában robbant föl, lőtték le, és egyébként épp és egészséges, igen. Az a szereplő, akit miszlikre marcangoltak, míg a tévéhíradóra az a matrica van rakva, hogy ez igaz.
Ez a mesterséges intelligencia még egy nagyon érdekes ilyen torz tükre az emberiségnek most, és nagyon, nagyon vicces, meg néha tragikus dolgot hoz elő. Nyilván, ami benne van a programban, az tőlünk jön minden, és az generálja tovább. Hogy ez hova fut ki, hát ezt senki se tudja. Van, aki azt mondja, hogy ez az emberiség vége, meg van, aki azt mondja, hogy ez most olyan, mint amikor bejött a tévé, és mindenki azt hitt, hogy vége a világnak, de majd élünk vele.
Igen, és az internet megöli a nyomtatott sajtót, és nem lesznek könyvek, stb. Stb. Jó, azt gondolom, hogy ebben a témában sokkal okosabbak nem leszünk, meglátjuk, hogy hova visz ez a dolog, de az lehet, hogy megint lesz egy szünet a filmgyártásban, tehát, hogy valóban megérezzük azt, hogy egyszer csak nem lesznek új filmek mondjuk a streaming szolgáltatókon.
Hát van most Magyarországon projekt, ami leállt, van, ami kicsit kivár, próbálnak olyat forgatni, amiben még nem kell színész. Nekünk most három projektünk fut egyszerre, szerencsére mindegyik elkerülte, vagy azért, mert nem részes semmelyik szakszervezetnek, és nem dolgoztak szakszervezeti szakemberekkel, de egyébként mivel ez a nagy stúdiók és a szakszervezet között van a vita, ha egy független film, ha már elindult, az most gyakorlatilag, ha aláír ilyen meg olyan papírokat, az tovább foroghat, és az egyik projektünk, ez bennem is volt a sajtóban, ezt megkapta ezt az engedélyt, ez egy úgynevezett waiver. Tehát mivel már elindultunk, kettő szegszínész van a filmben, vagy három, és a főgyártó cég még nem a 6 vagy 7 nagy stúdióhoz tartozik, így megengedte a szakszervezet, hogy tovább menjünk.
Na, hát ez egyrészt gratulálok.
Hát ez csak szerencse, úgy őszintén. Láttunk más filmet is, ami le is állt, és ott most mindenki nem tudja, hogy mikor indul újra.
Van neked olyan terved, akár távoli, akár teljesen fantasztikus, akár teljesen közeli és egészen gyakorlati, amit nagyon szívesen megcsinálnál, és szívesen mesélnél is róla?
Hát mi mint cég most elkezdtünk saját tartalmat is fejleszteni, tehát elértük azt a pontot, egyrészt mert bennünk van az a vágy, meg most már mondjuk van az a tőke, hogy meg is tehetjük, hogy nem csak mi írogatunk, hanem mondjuk fizetünk forgatókönyvírókat. Mi sok emberrel dolgozunk, sok nagyon jó emberrel, rendezők Angliából, Magyarországról, innen-onnan, és néha megvan az a kémia, hogy akkor azt mondjuk, hogy mi lenne, ha közösen is alkotnánk valamit, és akkor most elindult ez a folyamat. Ez őszintén szerintem ez baromi nehéz, és nagyon sok energiát kell belefektetni. Tehát ez most a cégnek ez egy teljesen új irány lesz, amit most a semmiből elindítunk. Van bennünk ez a vágy, és igen, azt szeretnénk, hogy előbb-utóbb ne csak mások filmjét gyártsuk itt Magyarországon, hanem itt helyi, meg a helyi cégek, helyi alkotókkal kitalált dolgokat hozzunk létre, és itt gyártjuk le, és akkor úgy, mint mondjuk Olaszországban, 60-as években beindult egy óriási filmipar, amikor kicsit vicces volt az a spagetti western, de maga a modell nagyon jó volt, hogy azt mondták, miért csinálják ott? Szeretjük ezeket a filmeket, csináljuk meg itt őket, és hát a világhírűek lettek. Szerintem Budapestnek is ez lesz a következő nagy lépés, amikor itt gyártott és kitalált dolgokat elkezdünk csinálni.
Na, hát így legyen, akkor ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Kresmeré Dániel filmproducerrel beszélgettem, a Hero Squares filmes cégnek a ügyvezetőjével.
Hát én társtulajdonos és
társtulajdonossával.
Producerrel, nem én vagyok az aláíró.
Az a lényeg. Nagyon szépen.
Kresmeré Dániel producer volt Kalmár András vendége. A hírek után az Egészségkód című műsorunk következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.